4:9 van, nem feltétlenül az orosz-ukrán háború lesz most csak a téma, hanem Oroszország hatalmi befolyása, mert hogy annyira az ukrán háborúra koncentrál, hogy igen, csak kénytelen elhanyagolni hadi szempontból területeket. Erre példa Szíria. A Bashar al-Assad szíriai elnököt gyakorlatilag az oroszok mentették meg a polgárháború első időszakában. Úgy tűnt 2020-ban gyakorlatilag egy győztes kompromisszumot költ az elnök, aztán négy évvel később hetek alatt gyakorlatilag megbukott. De vajon az oroszoknak tényleg nem volt erejük Szíriára koncentrálni, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy nem igazán tehettek semmit? Kérdezem Bendarzsavszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm minket, hallgatókat is! Hát Szíria egy speciális helyzet, inkább úgy mondanám, hogy nem csak az orosz befolyás vesztés vagy orosz gyengesség okozta Assad rezsimnek a bukását, hanem hogy egy sor faktornak a teljesülését, Iránnak a meggyengülése volt az egyik ilyen faktor, illetve ugye Izraelnek a Hezbollah-val szembeni műveletei, ezek okoztak egy olyan hatalmi vákumot, vagy olyan lehetőséget a szíriai felkelők számára, hogy ténylegesen egy másfél hét alatt a hatalmokba kerítsék egész Szíriát, és itt viszont az oroszok felelőssége vagy lehetőségei jönnek képbe, mert semmit nem tudtak kezdeni vele. Tehát a lehetőségek, vagy ezek a faktorok, ezek nem az oroszok miatt álltak elő, vagy nem elsősorban az oroszok miatt álltak elő, de amikor a felkelők elkezdték a területeket visszahódítani, akkor az oroszok egyszerűen nem voltak képesek arra, hogy rövid idő alatt, bár abban sem vagyok benne biztos, hogy középtávon sikerült volna, de hogy rövid idő alatt segítsenek Assadnak, és valamit szembeállítsanak vele. Hozzá kell tenni, hogy Assadnak a kormány csapatai sem álltak nagyon ellen, tehát nehéz megmenteni azt, ahol már a saját emberek sem szárnak harcba, ha csak ugye nem saját katonákat teszed. Tehát ugye eddig az orosz műveletek korlátozottak voltak, a saját gyalogságok nem vett részt Szíriában, valóban megmentették Assad rezsimét, de elsősorban ugye eszközöket adtak, támogatást adtak, légi csapásokat hajtottak végre, gyalogság nem vett részt a harcokban. Minden esetre ez egyértelműen igaz, hogy az orosz meggyengülés, az oroszok lefoglalása Ukrajnában okozta végső soron Assadnak a bukását.
Készténként kell elkönyvelnünk, hogy az ottani légi kikötőket, tehát repülőtereket, illetve a tartószi kikötőt elvesztették az oroszok?
Nem, ez még azért nem dőlt el teljesen, sőt az első napokban, miután Assad elmenekült, a nemzetközi sajtó is hozta, hogy az oroszok menekülnek, vagy menekítik ki a bázisaikat, ez így valójában nem igaz, ennek nem látjuk. Tehát valószínűleg a felső vezetést kimenekítették volna, tehát egyszerűen a nemzetközi térben megfigyelt repülőjáratok, orosz repülőjáratok száma alapján nem lehet kimenekíteni a teljes személyzetet, sem a bázisoknak az eszközparkját, tehát ehhez sokkal nagyobb erőfeszítések kellenek. Tehát vélhetően a háttérben most nagyon komoly tárgyalások, egyeztetések vannak, sőt az orosz kommunikáció is hirtelen megváltozott. Például az első napokban terroristáknak nevezték az Assaddal szembeni felkelőket. Most már Szíria új kormányáról beszélnek, tehát ezek a terrorista megnevezések eltűntek minden kormányzati kommunikációban. Ugye oroszok számára két katonai bázisról van szó Szíriában. Az egyik a tartószi tartuszban lévő kikötő, amelyet 2010-es években jelentősen kibővítették, modernizálták. Korábban elsősorban javítási célból használták, tehát oda futottak be földközi tengerről orosz hajók, és ott végeztek rajtuk javításokat, esetleg utántankolták. Ezt jelentősen kibővítették, tehát akár ha jól viszont 11 vagy 12 hajó befogadására képes lett ez a kikötő, illetve van egy Latakiában lévő légibázis, amit ugyancsak Assad kormánytól kapott Oroszország. Az orosz Szíriában lévő műveleteknek a nagy része ezen bázison keresztül történt, mintegy fél száz orosz repülőgép állomásozott azon a bázison, és ezt is az elmúlt években jelentősen bővítették, modernizálták, nagyon sok pénzt fektettek bele a csúcsponton, hanem 2018 környékén több tízezer orosz katona és Wagner csoportnak a katonája tartózkodhatott ezeken a bázisokon. Most nem tudjuk pontosan, hogy mennyien vannak, néhány ezer emberről lehet még egyértelműen beszélni. Tehát Oroszországnak nagyon fontosak lennének ezek a bázisok, és biztos, hogy a háttérben próbálják elintézni, hogy náluk maradjanak, de mivel magukat mind a két bázis közvetlenül Assad rezsimhez kapcsolódik, a Tartuszi bázis még Assadnak az apja, a dinasztia alapító Assad adta oda Oroszországnak, majd később 2017-ben 49 évre megkapták a jogot, hogy használhassák ezeket a bázisokat, és a légibázis ugyanúgy Assad adományozta, úgymond, hogy annak a használati jogát adományozta Oroszországnak. Tehát mivel annyira szorosan kapcsolódik Assad rezsimhez, és az oroszok voltak elsősorban felelősek azért, hogy végül is megmenekülhessen a rendszer, amikor a felkelők majdnem elfoglalták az országot, így azért olyan sok esélyt nem adok annak, hogy ezek a tárgyalások sikeresek legyenek. Persze bármi előfordulhat, tehát nem szabad semmire azt mondani, hogy kizárt. Lehet, hogy az oroszok, nem tudom, egy olyan díjot tudnak felmutatni a felkelőknek, amit ők azt mondják, hogy jó, akkor korlátozott létszámmal, de tartsátok meg ezeket a bázisokat, vagy legalább az egyiket. De egyelőre azért nem úgy néz ki, hogy a legjobb, amit talán most ebben a helyzetben, amiben az oroszok reménykedhetnek, az, hogy adják nekik, hogy kimenekítsék, hát nem csak az embereket, hanem ugye az eszközparkot is, és azokat a technológiákat, katonai technológiákat, amelyek a két bázison találhatóak.
Ha nem tudják kimenekíteni ezeket az eszközöket, dönthetnek olyan drasztikusan az oroszok, hogy a saját eszközeiket bombázzák le?
Persze benne van a pakliban, amit egyébként az amerikaiak nagy részt nem tették meg Afganisztánban, hogy megsemmisítették. De részben megtették, de azért egy része a talibánok kezére került az katonai eszközöknek. Az oroszok nem tehetik meg ezt a hibát. Itt olyan modern légvédelmi eszközökről is szó van, amelyeket az oroszok nyilván nem szeretnék, hogy az ellenfél kezére kerüljenek, aztán pedig akár valamilyen alkú keretében közkincsé tegyék, tehát abszolút benne van, hogyha nem tudják ezeket az eszközöket kivonni, akkor aztán megsemmisítik őket. Ugye Szíria volt az egyetlen megmaradt orosz katonai bázis, külföldi bázis, ami, hogy mondjam, Oroszország van egy olyan fogalom, hogy közel-külföld. A közel-külföld az azt jelenti, hogy hát végülis külföld is, meg nem is, azok az országok, amelyek valaha a posztszovjet térség részei voltak, a Szovjetunió részei voltak, azok olyan majdnem külföld, közel-külföld. Tehát ott vannak katonai bázisok, mondjuk Kirgizisztánban vagy Belarusban, de hogyha ezt a közel-külföldet nem nézzük, akkor ténylegesen az egyetlen külföldi bázisa Oroszországnak Szíriában volt. Hogyha ezért is ragaszkodtak ennyire az oroszok ehhez a bázishoz, vagy ezekhez a bázisokhoz, ezért is tettek annyi erőfeszítést Assad rendszer megőrzésére vagy megmentésére, mert például az orosz afrikai műveletek számára is a szíriai bázisok nagyon fontos ilyen átmenő pontot képeznek, az orosz vadászgépek, orosz repülők ott állnak meg megtankolni, mielőtt tovább mennek Afrikába. Ugye Afrikában Oroszország is elsősorban a Wagner csoport, aztán a helyére lépő újabban más csoportok végeznek mindenféle kisebb műveleteket, de Szíria ilyen szempontból kulcsfontosságú volt, hogyha ezeket a bázisokat is elveszítik, akkor Oroszország nemzetközi befolyása az nagyot fog csökkenni.
Picit még beszéljünk egy-két percnyit a közel-külföldről. Ott van Például rögtön Abházia, ahol belégedetlenségek törtek ki, aztán ott van Dél-Oszétia, amelyek korábban ugye Grúziához tartoztak, vagy most már ahogy hívjuk Georgiához, és ott van például a Dniester menti köztársaság. Ezek a területek a szíriai események miatt abban az értelemben veszélybe lehetnek, hogy elindulhat egy dominó hatás, vagy ezek nem olyan instabil területek, régiók, hogy úgymond a helyiek felkeljenek, aztán megdöntsék az éppen orosz barát vezetést?
Hát Abházia és Oszétia talán, vagy Dél-Oszétia talán stabilabb ilyen szempontból, hiszen ott ezeket kvázi integrálták Oroszországból, orosz közigazgatás részévé váltak. Orosz katonák állomásoznak ezeken a területeken. Ugye nemzetközi jog szerint mind Abházia, mind Dél-Oszétia Georgiához tartoznak, tehát Georgia 1992-t követően területének mintegy 20%-át veszítette el, aztán ugye 2008-ban ez az állapot az még inkább folytatódott, és ugye azóta is az oroszok a georgiai területek ötödét tartják meg szállás alatt. Tehát ez talán ott talán stabilabb az orosz befolyás, még ha vannak kisebb-nagyobb mozgások. Transnistria egy másik helyszín, hiszen ilyen szempontból az egy Fekete-tengeren keresztül utánpótolható, de alapvetően nehezen férnek hozzá ehhez a területhez, ugye Moldova, Ukrajna határolja, és hogyha az orosz befolyás gyengül, hogyha nem képesek fenntartani, nem képesek megosztani a figyelmüket, akkor Transnistriában is benne van hosszú távon, vagy akár az oroszokat onnan kiszedik. Ugye 2-3 ezer orosz katona állomásozik Transnistriában béke fenntartó jelleggel, hogy ott is egy polgárháború volt a 90-es évek elején, akkor kiáltották ki a függetlenségüket az ott élők Moldovától, de nemzetközi jog alapján ez is Moldovához tartozik. És ugye láttunk már egy másik hasonló esetet, Hegyi Karabakh, ez is ugye a szemünk előtt játszódott le, amikor Azerbajdzsán, ugye ez nemzetközi jog alapján Azerbajdzsánhoz tartozó területek, de a 90-es években Örményország elfoglalta az egyébként örmények által legalábbis akkor javarészt lakott Hegyi Karabakhot, és hát közel 30 évig örmény kontroll alatt voltak ezek a területek, és amikor Oroszország meggyengült, amikor kénytelen volt a békefenntartók, egy kicsit a macska körülben mondom, tehát az orosz katonák egy részét kivonni Hegyi Karabakhból, akkor Azerbajdzsán, amely egyébként Törökországra támaszkodott, vissza tudta foglalni ezeket a területeket, és most már vissza is integrálták, tehát nincs esély arra, hogy Örményország Oroszország segítségével megszerezni ezeket a területeket. Tehát Azerbajdzsán ott élt a lehetősége az orosz gyengüléssel, és elformálta a régiót. Tehát igazából a lavina vagy a dominó az onnan indult, Hegyi Karabakhból, majd következett Szíria, kérdés, hogy jön-e más térség, de el lehet képzelni, hogy Oroszország annyira le van gyökerezve most Kelet-Ukrajnában, annyira minden erőforrását, minden erejét, katonai erejét annak a régiónak szenteli, hogy a többi régióban jelentősen meggyengült.
Bendazsaszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok!